Sárközi Tamás Jogász professzor az Inforádió arénájának vendége. Boros Péternél hagytuk abba, és a könyvében is írja, hogy a politikának tudnia kell valamilyen módon ellenőriznie a közigazgatás működését, de nincs monitoring rendszer, azt is írja. Akkor hogy ellenőrizze?
Hát hiányzó a monitorrendszer, azért van monitorrendszer, csak én szerintem nem elég korszerű. Hát a kormányzatnak különböző belső ellenőrző szervei vannak. Ezek részben a miniszterelnökségbe szoktak beépülni, részben a kormánynak erre szoktak szervei is lenni, hát nálunk is van ez a kormányzati ellenőrzési hivatal, de nem kielégítő szerintem. Tehát valamennyi magyar kormánynál megfigyelhető volt, hogy a végrehajtás alacsony színvonala, a közigazgatás színvonala állandóan csökkent ez alatt a 20 év alatt, és ez visszaadt persze a politikára is.
A közigazgatás színvonalát most óhajtják megemelni. Van Magyar Izoltán programunk.
Igen, mindenki, mindenki óhajtotta. Igen, én úgy gondolom, hogy a magyari keretprogram az egy alapvetően helyes program. A közigazgatásnak a színvonalát emelni kell. Ugye itt van egy nagy probléma, amely törvényszerűen jelentkezik, nem csak nálunk, hanem az összes rendszerváltoztató volt szocialista országban, hogy ugye a régi közigazgatás, annak van emberismerete, van rutinja, de túlzottan kötődik a szocialista időkben levő tradíciókhoz, ugye. A fiatalok, akiket most, hát a most a második Orbán kormány tömegesen állított be fiatalokat a közigazgatásba, vagy gondolja végig ezt a vezetőbíró kényszernyugdíjazásával összefüggő dolgot is, hogy itt egy csomó nagyon fiatal bíró fog megérkezni, ugye, mikor mondjuk például Angliában azért 50 éves kor alatt elég nehéz bíráskodni, tehát előbb, ugye, ügyvédnek kell lenni. De más kultúra, persze. De azt akarom mondani, tehát egy nagyon erős fiatalitás ment végbe, amely jó is, meg rossz is egyszerre. Na most megint a középútról beszélek, mert ezek a fiatalok tudnak nyelveket, ami ma már ugye az Európai Unióban azért elengedhetetlen, ugye? A másik oldalon ismerik az új információs technikát, ezzel szemben nincs rutinjuk, nincs életismeretük, honnan lenne emberismerete egy 25 éves embernek. Tehát ezen a részen a tanulópénzt meg kell fizetni, és amíg a tanulópénzt fizetjük, addig ugye a közigazgatás rosszabbul működik. És ehhez hozzájárult az is, hogy a kiéleződött politikai harc miatt a közigazgatás állandósága megszűnt. Tehát 4 évenként, vagy amikor volt ilyen miniszterelnök csere, tömegével távoztak az államigazgatás vezető posztjairól, lényegben osztályvezető helyettesik cserélnek, ami mondjuk Ausztriában elképzelhetetlen lenne, a legtöbb nyugat-európai országban a közigazgatás vezető posztjain 20-30 éveket szoktak eltölteni, és mondjuk egy német vagy osztrák kancellári hivatal vezető munkatársait, épp úgy, mint engem, kevésbé érdekel az, hogy szocialista vagy kereszténydemokrata kormány van, mert mindegyiknél a kormányprogramnak megfelelően mi csináljuk, ugye? Tehát egy osztrák kancellári hivatalban nincs változás azért, mert mondjuk egy szociáldemokrata kormány fölváltott egy kereszténydemokrata kormány. Na most nálunk viszont a politikai kiélezett harc következtében hát egy állandósult változás volt, mire az illető beletanult, ugye addigra már is küldték, tehát ez is rontotta a színvonalat. Nem jó ez nagyon nem jó. Stabilitásra kell törekedni.
De azt érti, hogy miért kell főosztályvezető szintét cserélni bármilyen kormány alatt, hát arra politikus nem szokott pályázni, politikus államtitkári szint köré lövi be a saját ambícióját.
Hát de ez nem, ha megnézi, nem teljesen igaz, mert az államtitkárok hozták az ismerőseiket, a környezetükből hoztak embereket, tehát lényegében, ha megnézi, hogy hány főosztályvezető maradt meg a különböző kormányváltozások után, észre fogja venni, hogy főosztályvezetők, osztályvezetők tömeges cseréjére kerül, csak nem áll csak államtitkár, mert az államtitkár csere az szinte magától érthető a politikai államtitkároknál. De már például a közigazgatási államtitkároknál nem. Nézze meg, hogy most hány közigazgatási államtitkár van olyan, aki a Gyurcsán vagy a Bajnai kormány alatt is közigazgatási államtitkár volt, egy se.
De néhány éve még volt egy olyan, se, aki a Gyurcsány kormány idején volt, és talán még az Antal kormányban is benne volt.
Hát mondja a nevet.
Megmondom őszintén, most nem ugrik be.
Nem,
de
nem nagyon nem, van. Vagy volt néhány ember, például a közlekedésben a Gyurkovics Sanyi, vagy a kormánytitkársága Müller Gyuri, vagy volt egy-kettő, de ez szélső kivétel. Tehát ez szélső kivétel, sőt, hát van néhány olyan minisztérium, ahol az előadói szintig lement ez. vannak bizonyos minisztérium, például a külügy, pénzügy, igazságügy, ahol elmúlt 20 év alatt is próbálták valamelyest tartani a változatlanságot, de a legtöbbnél ez történt. Tehát én úgy gondolom, hogy itt is stabilizálni kell. Ugye Magyarországon egy óriási átalakítás ment végbe az elmúlt másfél évben. De ha ezt nem stabilizálják, ez nagyon alacsony hatékonysággal fog működni. Itt stabilizálni kell, a hibákat ki kell javítani. Ugye itt azért egy óriási jogalkotási dömping is volt. Hát tavaly több mint 200 törvényt fogadtak el. Most gondolja meg, hogy minden törvénynek egy csomó végrehajtási rendelete is van. Hát micsoda jogszabály zuhant rá a közigazgatásra, a magyar jogásságra. Hát ez így nem jó, ugye? Már Tacitus is azt mondta, hogy a túl sok jogszabály a romlott köztársaság sajátossága. Tehát ezt valamilyen módon stabilizálni kell, és az elmúlt 20 évben sose stabilizáltunk, most pedig különösen szükséges lenne egy stabilizáció, mert hiszen tulajdonképpen 2010-től kezdve egy egészen más államszervet alakult ki, mint amely a korábbiakban volt.
Igen, de van egy ilyen elképzelés az igazságügyi minisztériumban, dereguláció, a jogszabályok kitisztítása, ez el is indult. Ez nem elég?
Hát nézze, én kétszer voltam deregulációs kormánybiztos, és mind a kétszer véres fejjel jöttem vissza a minisztériumokról. A kormánynak most is nagyon helyesen benne van a programjában a dereguláció, de ha megnézi, a jogszabályok száma nem csökkent, hanem növekedett. Ami persze érthető is, mert ha valaki át akarja alakítani ugye a teljes államszervezetet, muszáj, de a másik baj az, amely ugye a kétharmaddal függ össze. Hogy a kétharmad bizonyos szempontból nagyon jó, mert olyan problémákat meg lehetett oldani, amit korábban nem. Tehát például azt, ugye, hogy ne legyen majdnem 400 fős parlament, például azt, hogy polgármester ne legyen országosi képviselő, vagy az egész önkormányzati rendszer átalakuljon. Ebből a szempontból nagyon jó volt a kétharmad, mert mindenki tudta, aki társadalomtudományokkal vagy kormányzás tannal foglalkozik, hogy ez így nem jó. Tehát a politikai harcban, ha az egyik ezt mondta, akkor a másik azt mondta, hogy azt nem. Tehát a kétharmados törvény egyik oldalról lehetővé tette a kétharmados többség, hogy bizonyos problémák megoldódjanak. Másik oldalról az már elkényelmesít, mert azt mondja, hogy ha rosszul szabályozok, hát legfeljebb jövő héten módosítom. És ez meg is történt. Hát például most szándékosan nem politikai területet mondok. Tudja ön például, hogy 2010 májusa óta mostanáig a sporttörvényt hány esetben módosított?
10-re tippelek.
10 fölött van.
10 fölött van?
10 fölött van. Hát ez irreális. Tehát ezt nem lehet csinálni.
De erre nem lehet azt mondani, amit a Fidesz frakció vezetője szokott mondani, hogy ha a világban megváltozik a szél, akkor pénteken, akkor hétfőn törvény van róla nálunk.
Ez egy nagyon jó dolog Lázár úr részéről, és ha ez egyszer vagy kétszer fordul elő, igaz is. De ha ez 13-szor fordul elő, akkor ez már nem igaz. Tehát ezt nem lehet hozzáketenem, hogy Lázár Jánosnak én ismerem olyan nyilatkozatot is, hogy ő is azt mondta, hogy most már igaztán már le kell állni, és stabilizálni kell. Tehát azért ők is látják. Hát egy állandósuló, módosuló jogszabály. Hát gondolja végig. Hát nem vagyunk tisztában a szabályokkal, ugye? Tehát például ugye én van a Semmelweis Egyetemnek és a Corvinusnak egy közös sportmenedzser, másztere, ugye ez a legmagasabb fokozat. Hát most volt vizsgáztatás. Hát azok a hallgatók, akik zömmel a sportigazgatásban dolgoznak, azok nem tudták, hogy tavaly decemberben valamilyen okból a sporttörvényből kikerült az amatőr sportoló szponzorálási lehetősége. Nem tudta, mert minden héten szinte változik a szabály. Tehát ez nem jó. Tehát ha a jogszabályokat nem tudjuk, akkor lerontjuk a jogszabályokat. Hát ez egy jogalkotási felelőtlenség. Mindenre jogszabályt hozni, és ha rossz, akkor megváltoztatni. Ezt nem szabad csinálni. Vagy éppen a mai reggeli hírekben hallottam, hogy a tavaly decemberre elfogadott szakképzési törvényt most akarják módosítani. Miért? A rossz törvény is jobb, mint az állandóan változó törvény.
De nem, azért nem lehet módosítani egy törvényt, mert menet közben, a nagy menetelésben kiderülnek hibái, és jobb
de kiavítani. De a hibák jóval kevesebbek lennének, ha előtte egyeztetne, és egy kicsit lassabban csinálná. Hát most mondja meg, hogy ha mondjuk ez a tavaly decemberi jogszabálydömping nem folyt le volna tavaly decemberbe, hanem csak márciusban, ért volna véget, akkor ért volna bárkit is bármifajta különösebb baj.
De ezt előre lehet tudni?
Hát, hogy ne lehetne. Hát majd mindent nem lehet tudni, mert az élet ugye nagyon változékony. De hát azért például azokat a problémákat, amit a szakképzési törvény kapcsán egyesekben felmerült a módosítás szükségessége. Hát ezt az érintettek, ha megkérdezték volna őket, akkor ezek megmondták volna előre is. Villámgyorsan, egyeztetés nélkül csinálok egy törvényt, ráadásul nem is az apparátussal, mert ha megnézi, ezt hívják frakciótörvényhozásnak, adótörvényeket képviselők adnak be, amit én el sem hiszek.
Nyilván nem ők írják.
Na hát ez a baj. De nem a normál államigazgatási egyeztetésben. Tehát mondjuk például az igazságügy nem tudja elvégezni a jogrendszer egészével való összhangba hozatalt, mert nem is tud róla. Ugye persze, hogy valami szakember csinálja, akit kiemelnek a normál államigazgatásba, és maszekként dolgozik be egy országosi képviselőnek, vagy az országosi képviselő szakértői stábjából dolgoznak neki. De nem folyik meg még a kormányon belül se a szakmai egyeztetés. És ennek az eredménye aztán az, hogy a részben a parlamentben egyik napra a másikra egészen más lesz a törvény, ugye? Tehát még ott benne is teljesen átalakul, hát ezért mondta ki az Alkotmánybíróság például az egyházi törvénynek a közjogi érvénytelenségét, mert azt mondta, hogy kérem szépen, hát délután még más volt, mint amit reggel megtetszettek szavazni, ugye? Tehát ezt nem lehet, és ez visszaüt a kormányzás színvonalára. És a kormánynak saját magának az érdeke, hogy ezen változtasson. Hozzá kell tennem, hogy Navracsics Tibor többször is tett olyan kijelentéseket, amelyel ugye mondta, hogy hát azért ez nem teljesen normális dolog. Ugye? Tehát például az Európai Unió által most a magyar kormány szemére vetett dolgokat, hát ezt elmondták volna az igazságügyben az ott dolgozó mostani kollégák előtte is. Hát mindegyikünk tudta, hogy mi az, ami beleütközik az Európai Unió különböző szerződéseibe, meg egyébbe. De ilyenkor van az, hogy na, akkor fussunk neki, csináljuk meg, aztán majd utána meglátjuk, ugye? De ezt utoljára Napóleon mondta, hogy hozzákezdünk, és aztán meglátjuk. Ez nem jó. Tehát én úgy gondolom, hogy ez ilyen, ugye mondták is, hogy ez forradalom, ugye, a fülkeforradalom, villámháború, stb. Ezt sürgősen abba kéne hagyni. Stabilizálni kell. És azt hiszem, hogy a kormányzás részéről is az önkorrekció szükségességét egyre többen látják. Ugye belülről nincs politikai korlát, mert az ellenzék borzasztóan gyenge, és hát széttagolt, ugye? Tehát az első Orbán kormány idején volt belső korlát, mert ugye koalíciós nem volt a kétharmad, viszont nem volt nemzetközi korlát, mert akkor még nem voltunk tagjai az Európai Uniónak. Most ugye belső korlát nincs, de van egy nagyon erős nemzetközi korlát, ugye? Az Európai Uniós különböző szerződések, amelyek hát például a jogbiztonságot egy alapvető kritériumnak tekintik, és azt, hogy valaki hetente változtatja a szabályait, ezt egyszerűen nem hajlandó elfogadni. Tehát én úgy gondolom, hogy a kormányzás minőségét jelentősen javítaná, ha önkorrekcióra kerülne sor egy csomó esetben, kettő stabilizálna a saját kormányzása színvonalát emelni, és akkor tényleg eljutna ahhoz a jó államhoz, amire egyébként kormányprogram is van.
Néhány hete beszélt a miniszterelnök arról, hogy a 2010-es választások után megfontolták, hogy áttérjenek a parlamentális rendszerről egy elnöki rendszerre, amit Navracsics Tibor itt ebben a stúdióban úgy pontosított, hogy egy francia típusú...
Igen, ez az ilyen szemiprezidenciális rendszer.
Ezt meg lehetett volna csinálni Magyarországon?
Meg, és én dolgoztam is rajta.
Meddig jutott?
Tessék?
Meddig jutott?
Hát nézze, a szemiprezidenciális rendszer, épp ez csak rossz a név, ez szintén parlamentális rendszer. Franciaországban parlamentarizmus van, csak egy olyan sajátos szituációval, tehát ez nem az amerikai prezidenciális rendszer, hanem olyan, hogy a köztársasági elnök egyben a kormány főnöke is. És a kormány kettős kötöttségben működik, egyik oldalról ugye meghatározza a parlament, a másik oldalról meghatározza a köztársasági elnök, és például a Franciaországban többször előfordult, hogy más politikai állású elnök működött együtt egy más felállású parlamenttel, és a kormány a kettő között volt. Na most, miután Magyarországon nagyon erősen a weimarizálódás jelei mutatkoztak 2007-2008-2009-ben, tehát a rendetlenség, az anarchia, stb. Ezért elméletileg felmerülhet, tett, és ugye hát én elméleti szakember vagyok, egy olyan variáció is, amely egy szemiprezidenciális rendszert hoz létre, tehát ez több okból a politika azt mondta, hogy erre nincs szükség. Hozzá kell tennem, hogy de facto, tehát nem de jure, tehát nem jogilag, ez a szemiprezidenciális rendszer tulajdonképpen Orbán Viktorral működik. Mert ha megnézi, Orbán Viktornak lényegében három kormánya van. Van a hivatalos kormánya, amelyet azért zömmel Navracsics Tibor, mint miniszterelnök, ugye helyettes vezet.
Ez a ugye napi gyűlködtetés?
Ez a köz, igen. Másodszor ugye a Lázár János által vezetett frakció, ugye a frakciókormányzás, és a harmadik része a párt, amely ugye most miután választások még messze vannak, a Kubatov vezette párt még viszonylag háttérben nem nagyon lehet látni, de ahogy menni fogunk a választás felé, ugye ráadásul Kubatov egy egészen kiváló szervező, tehát ez a harmadik. És Orbán Viktor a három fölött van. Tulajdonképpen. Hát előfordult, nyilván ön is emlékszik rá, hogy a kormány hozott valami hatatot, és azt maga Orbán Viktor mondta azt, hogy nem. Mert a frakciónak van igaza a formális kormányhoz szemben. Tehát Magyarországon a szemiprezidenciális kormányzás de facto egyes tendenciájában jelen van, de hozzá kell tennem, hogy ez is parlamentális kormányzás, annak egy centralizáltabb változata. Nem vitás, hogy az Orbán kormány jóval centralizáltabb közigazgatást is akar, ugye kormányhivatalok, járások felállítása. Tehát ez egy centralizáltabb rendszer, de hát azért az Európai Unióban vannak ilyen rendszerek, és a jogbiztonság, a jogállamiság, a demokrácia kritériumok a prezidenciális rendszerre is vonatkoznak. Tehát ott, hát a francia országban is azért egy nagyon erős kontroll van, ugye más formában, mint a Magyar Alkotmánybíróság, de egy nagyon erős normakontroll ott is van. Tehát én úgy gondolom, hogy ez... azt jelenti, hogy a korábbi szuperjogállam, szuperdemokrácia, mert lényegében 89-90-ben ez jött létre, próbálom írni a könyvbe is, az egy válasz volt a korábbi diktatórikus kormányzásra, de a hatékony kormányzás nagyon ellehetetlenítette. Ehelyett nyilvánvalóan bizonyos mértében korrigálni kellett. Bizonyos ellenhatalmakat csökkenteni kellett, ennyiben szerintem az Orbán kormánynak igaza volt. Ugyanakkor azonban ezt eltúlozta, tehát a korábbi demokrácia töbletet egy viszonylagos demokrácia deficit, a jogállamon is bizonyos repedések mutatkoznak, annak ellenére persze Magyarország jelenleg is jogállam, csak hát azért nem azon a szinten, mint korábban volt, és ezért én szerintem a jövőre nézve középútra vissza kéne kerülni, tehát az egyik túlzást most felváltott egy másik túlzás, amiből vissza kéne menni a középútra, és egy stabilizált, a korábbinál persze centralizáltabb, egy korábbinál hatékonyabb kormányzás, de azért a nyilvánvaló túlzások. Például az Alkotmánybíróság hatáskörének gazdasági ügyekben való korlátozását, az nyilván lehetetlen tartósan fenntartani, ugye?
De vészhelyzetben lehet.
Tessék?
De vészhelyzetben lehet, arra hivatkoztam.
Na de akkor az alkotmány megmondja, hogy mi az a vészhelyzet. Egyelőre Magyarországon az alkotmányos vészhelyzetet senki nem hirdette ki. Az alkotmánynak van egy fejezete, amely megmondja, hogy mikor vannak ilyen rendkívüli helyzetek. Ilyen rendkívüli helyzet Magyarországon nincsen. Miután pedig nincsen, ebből kifolyólag az Alkotmánybíróság hatáskörét gazdaságügyekben nem lehet korlátozni, mondom én, de nem csak én mondom, mert nagyon kevés magyar jogászt fog találni, beleértve magát az Alkotmánybíróság elnökét is. Na itt megint jutunk egy elvi kérdéshez, hogy a politika az elsődleges vagy a jog? Tehát a politikai hatalom építésnek ugye az Alkotmánybíróság egy komoly korlátja. Hát lényegében a Gyurcsányféle kormányzás ott bukott meg, amikor az Alkotmánybíróság elengedte a szociális népszavazást. Tehát én értem, hogy minden politikus szeretné korlátozni az Alkotmánybíróságot. Egyébként már 93-94-ben voltak javaslatok. A Horn kormány alatt is, mikor a Bokros csomagot szétverte az Alkotmánybíróság, akkor a Hornéknak is eszükbe jutott, hogy kérem korlátod, de ezt nem lehet. De ezt nem lehet.
Tehát azt látjuk, hogy lehet.
Tessék?
Azt látjuk, hogy lehet.
Én azt hiszem, hogy nem. Meg fogja látni, hogy ezt korrigálni kell. Tehát addig az Európai Unió minket nem fog békén hagyni, amíg ezek a dolgok nem korrigálódnak. Hát, de úgy gondolja végig, hát lehetséges azt mondani, hogy én eleve tudom, hogy alkotmányellenes törvényeket hozok a gazdaság terén, és ezért korlátozom az Alkotmánybíróság hatáskörét. Hát ez a gazdasági alkotmányosságnak egy olyan leszorítása, ami tartósan egyik hozzá kell tennem, hogy a magyar alaptörvény is azt mondja, hogy ez csak addig van, amíg az államadóság, csak hát ugye az államadóságot olyan alacsonyra lenyomni elég nehéz lesz, ami az alaptörvényben. Tehát azért maga a kormány is tudja, hogy ez tulajdonképpen nem lehet, de ezt mondja, amit ön mondott előbb, hogy vészhelyzetben. Csak vészhelyzet nincs. Illetve alkotmányos értelemben nincs.
Bele kellett volna írni előbb az alkotmányba, hogy mi az, és akkor arra hivatkozva lehetett volna.
Na de az benne van az alkotmányban. Az alkotmánynak van egy fejezete, amely a különböző rendkívüli helyzeteket szabályozza,
és
benne,
meg ilyesmi
benne van, csak ez, de nincs is. Hát az ország gazdasági helyzete ugyan nehéz, az ország gazdasági helyzete feszült, de hát azért rendkívüli állapot azért messze menően nincsen. Hát hozzá kell tenni, ami szerintem gazdaságilag mi 92-ben jóval rosszabbul álltunk, mint most.
Hadd kérdezzek rá egy régi történetre, elmeséli, amikor egyszer Kádár János bejött a titkárságáról, és azt mondta, hogy nehogy azt higgyék, hogy ő nem tudja, hogy maguk ott mit csinálnak, a kapitalizmus csinálják. És akkor megsajnálta. Mi gondolom, miért nem próbálta megakadályozni?
Tessék?
Miért nem próbálta megakadályozni, hogy a kapitalizmus
csinálják? Hát ő már nem volt a helyzetben, hogy bármit is megakadályozzon. Egy nagyon súlyos beteg ember volt.
De
már
korábban is tudta, hogy mind dolgoznak a társasági
törvényen. Nem, hát azért nem. Hát a könyvben is írom, hogy hát persze én abban az időben, mint párton kívüli, nem nagyon veszhettem a párt vezetőinek társaságát, tehát kb. Életemben háromszor beszéltem Kádár Jánossal, zömmel a társasági törvény kapcsán. A Kádárnak két lelke volt. Egyik oldalról a munkás mozgalmi lelke nagyon utálta az ilyeneket, hogy piac, meg... A másik oldalról azonban egy realitás érzéke is volt, és tudta, hogyha, mert ugye ő azért mindig abból indult ki, hogy az ő hatalmának legitimitását, 56 után, ugye, ahol ő volt a leggyűlöltebb ember Magyarországon, a viszonylag szocialista ország képest viszonylag magas életszínvonal és nyugalom legitimálja. Tehát ő ezt a piac élénkítést elfogadta pont az életszínvonal lehető tartása miatt, de nem szerette. Na most, ugye, amikor ez a történet van, ez 1988 tavasza, amikor mi már készen voltunk a társasági törvénnyel, viszont már Grósz Károly volt a miniszterelnök, és a Kádárnak a hatalma már minimális volt, bár formálisan még májusig, ugye ő volt a párt főtitkára, ez egy nagyon súlyosan beteg ember volt, és ez a történet is úgy jutott eszembe, hogy akkor már ott ült másfél órája, és egyre inkább ugye kiment az értelem a szeméből, tehát ott 20-30 percekig ugyan ott ült, de ténylegesen nem volt ott, és néha ugye ilyen, ezt úgy szokták hívni orvosi nyelven, hogy lucidum intervallum, tehát hirtelen úgy felélénkült, és akkor mondta ezt, amit nagyon megérztem magamnak, hogy hát nehogy azt higgyék, hogy nem tudom, hogy maguk itt kapitalizmus csinálnak, és tényleg, ha belegondol, a társasági törvényben benne volt, hogy minden magyar állampolgár létrehozhat részvénytársaságot, maximum 500 munkavállalóval. Na most 500 munkavállalós vállalat Magyarországon nagy vállalat, tehát Kádár Jánosnak igaza volt, még tehát a gazdasági rendszerváltozás, tehát a kapitalizmusra való átállás még a szocialista politikai felépítmény mellett már 88 végén, 89 elején megtörtént. És akkor én tényleg megsajnáltam. Tehát ugye furcsa dolog az, hogy az én nemzedékem számára, ugye, akik ugye 1956-ban én 16 éves voltam, ugye a hatalom korlátlan ura volt Kádár János, ugye? És ehelyett láttam egy csoszogó, járni alig nem tudó, görnyet öregembert. A hatalom korlátlan urából egy maga tehetetlen nyugdíjast. És ez számomra nagyon érdekes volt, hogy hogyan válik egy hatalom semmivé.
Csárközi Tamás, köszönöm szépen.